Máté evangélium a 26. fejezetéből szeretném olvasni az igét, a 6. verstől kezdődően a 13. versig. Tehát Máté evangélium a 26. fejezet 6. versétől kezdődően a 13. versig. És mikor Jézus Betániában a Poklos Simon házánál volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél volt drága kenetnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült. Látva pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette, Jézus mondta nékik, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ő én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Tudjuk azt, hogy több evangélium is feljegyzi ezt a bizonyos vacsorát a Simon házában, és a legutolsó evangéliumból tudjuk meg, ami később keletkezett, hogy ez az asszony, aki itt volt, ez Lázárnak a testvére volt, Mária, Magdalai Mária, a bűnös asszony, akit Jézus megszabadított hosszabb, többszöri könyörgés, többszöri küzdelem hatására. Gondoljuk végig ezt a vacsorát, gondoljuk végig az itt történt eseményeket, és gondoljuk végig a résztvevő szereplőket. Ugye, kik is vesznek részt ezen a vacsorán, mit tudunk róla? Ott van Jézus. Ki van még ott? Ott vannak a tanítványok, ugye 12 tanítvány. Ott van a házigazda, Simon, aki egy farizeus, aki leprából gyógyult meg, és ott van Mária, aki pedig ugye megkeni Jézus lábát. Gondoljuk meg, hogy melyik mit élt át ezen a vacsorán? Mi történt? Ott volt a vendéglátó. Simon, aki egy farizeus volt, akiken mi ma leginkább megborzadunk, elborzadunk, elidegenedetten tekintünk rájuk, jaj, csak olyan ne legyek, mint egy farizeus. De gondoljunk bele, hogy a kor embere az nem így volt. A korabeli zsidóság számára a farizeusok az a vallásos társadalmi szempontból a vallásos krém volt. Az a réteg, aki ha hívő, akkor ők azok. Akik ha hűségesek, akkor ők azok. Abszolút tekintéllyel rendelkeztek a társadalma. Feltekintettek rájuk, mint az etalonra, mint akik követésre méltó példa. Ez a farizeus, Simon, átélt egy olyan halálos betegséget, egy olyan betegséget, amiről úgy gondolkoztak a társai, kortársai, hogy az Isten ítélete sújtja azt, aki ebben a betegségben szenved. Simon meggyógyult ebből a betegségből, mert Jézus meggyógyította őt. És hálából meghívta őt a házához. És miközben ott volt a vacsora, megvendégelte Jézust és a tanítványait, és jött ez az asszony, akit Simon ismert. És ez az asszony elkezdte sírva megmosni Jézus lábát a könnyeivel. Elkezdte megtörölni a hajával. Megkente egy méregdrága kenettel. Simon ült, nézte ezt a jelenetet, és azon gondolkozott magában, hogy ha ez proféta volna, akkor tudná, hogy miféle ez az asszony. És nem engedné meg, hogy hozzányúljon. Simon így érte meg ezeket az eseményeket. Ott voltak a tanítványok, akik eljöttek Jézussal Simon farizeus házába, tele voltak várakozásokkal, tele voltak azzal a készülődéssel, hogy nem sokára királlyá kenik majd Jézust. És egyszer csak megérezték a levegőben az illatot, mert hogy Mária tapintatta, visszahúzódva, nem középpontban csinálta azt, amit tett. Elindult köztük a mozgolódás, a zúgolódás, és Júdástól kiindult egy zúgolódás Jézussal szemben, hogy micsoda tékozlás ez az asszonnyal szemben. Micsoda tékozlás ez. Hogy lehetett ilyen drága kenetet elpazarolni? El lehetett volna adni, és ezt az ebből befolyó összeget a szegényekre lehetett volna fordítani. És a tanítványok átvették Júdásnak a gondolatait, behangolódtak Júdás gondolataitól, és együtt susmogtak. Együtt zúgolódtak ott maguk között, hogy hát tényleg, hogy lehetett ilyet csinálni? Micsoda pazarlás ez? Ott volt az asszony, aki a saját személyében hordozta, hogy Jézus szabadító. Mert a bűneiből visszaeső bűnösként Jézus szabadította meg. Nem egyszer, nem kétszer, hanem hétszer kellett Jézusnak érte imaküzdelmet folytatni, hogy megszabaduljon. És ez az asszony, azt olvassuk a Jézus élete könyvben, ez az asszony hallotta Jézustól azt, hogy ő az életét fogja adni. Hallotta azt, hogy Jeruzsálemben meg fog halni, keresztre fogják feszíteni. De hallotta a tanítványoktól a várakozást is, hogy királlyá fogják koronázni Jézust. Nem tudta, hogy mi fog történni. De a lélek arra indította őt, hogy menjen el, mossa meg Jézus lábát, törölje meg, és kenje meg Jézust ezzel a drága olajjal. És engedett a lélek késztetésének, ment, és elkezdte tenni. Milyen lehetett ennek az asszonynak hallani a tanítványokat? Simont nem hallotta, mert ő csak magában gondolta ezt. De milyen lehetett az asszonynak hallani a tanítványokat, hogy elindul egy zúgolódás? Micsoda meggondolatlanság, micsoda pazarlás? Mennyi jót lehetett volna tenni azzal, amit most itt elpazaroltál? Milyen lehetett ennek az asszonynak ezt átélni? És milyen lehetett belegondolni, kérdezni, hogy vajon Jézus mit szól ehhez? Meg fogja feddeni emiatt? Ő a szeretetét akarta kifejezni. És milyen felemelő lehetett ennek az asszonynak hallani Jézus szavát, amikor megszólal és azt mondja, hogy hagyjatok békét néki. Jó dolgot cselekedett. És kimondja, hogy az én temetésemre nézve tette azt. Választad arra, amit az asszony nem tudott, aminek ő nem volt tudatában. Az én temetésemre nézve cselekedte azt. Milyen lehetett az asszonynak végigélni ezt? Milyen felszabadító lehetett hallani Jézusnak a szavát, hogy a te hited megtartott téged, hogy majd hirdetni fogják azt, amit tettél. De milyen lehetett az a fájdalom a lelkében, ahogy a tanítványok megszólják, zúgolódnak? És lehet, hogy szégyent hozott Jézusra? Illetlen dolgot tett? De nézzük meg az eseményeket Jézus szemszögéből is. Milyen lehetett Jézusnak átélni azt, aminek itt a tanúi vagyunk? Jézusnak, aki próbált küzdeni azért, hogy a tanítványokban tudatosuljon, hogy mi fog történni. Hogy ő Jeruzsálembe megy, és a vének kezére fogják adni, és meg fogják őt ölni. És a tanítványok látszólag nem fogadták be ezeket a gondolatokat. Ő bennük ott volt a vágyakozás, hogy most már eljön az Isten országa, most már Krisztust meg fogják koronázni. Milyen lehetett Jézusnak átélni azt, hogy ott vannak a tanítványok, és a tanítványok azt mondják, hogy micsoda pazarlás ez. Miközben őt keni meg, Mária. Miközben felé fejezi ki a szeretetét, és ő érte teszi, az ő temetésére nézve teszi, hálából teszi. Milyen lehetett Jézus számára szembesülni az, ahogy a tanítványok azt mondják, hogy ez pazarlás volt, ez tékozlás volt. Milyen lehetett hallani neki azt, hogy zúgolódnak ez ellen az asszony ellen? Messze a közelében nincs az, amit egy személyes tapasztalat csak. Egyszer főiskolán tanítottam még, egy római levél tanítási alkalmon az utolsó órán elmondtam a vizsga követelményeket. És úgy jó nagy zsívvásár lett a teremben. Nagy zúgolódás, lázadás. És ez úgy önmagában, hát persze. Ami leginkább fájt nekem, az az, hogy egy olyan testvéremtől indult el, aki testvérem, a gyülekezet tagja, és akit én készítettem keresztségre. És nem azt éreztem, hogy odaáll mellém, hanem azt éreztem, hogy ő a forrása a zúgolódásnak. Illetve nem éreztem, hallottam. Milyen lehetett Jézusnak átélni azt, hogy a tanítványok behangolhatóak? Hogy a tanítványok olyan könnyen átveszik Júdástól azt a szempontot, hogy el lehetett volna adni, és a szegényekre lehetett fordítani. Milyen tékozlás, pazarlás ez? Milyen lehetett Jézusnak ránézni Júdásra, aki ezt az zúgolódást elindítja, ránézni és tudni, hogy mi van a lelkében? És megállni azt, hogy ne szóljon oda neki, és ne mondja azt, hogy Júdás, ugye tudod, hogy tudom. És csak annyit mondani, hogy hagyjatok békét néki, mert jó dolgot cselekedett. Milyen lehetett Jézus számára Simonnak a lelkülete és hozzáállása? Amikor átéli azt, hogy egy ember, akit halálos betegségből meggyógyított. Igen, meghívja a vendégségbe. De azt, ami teljesen megszokott volt, hogy a vendégnek megmosni a lábát. És így köszönteni. Azt nem. Azt már nem. Az már túl sok. Milyen lehetett tudni a lelkében, mert hogy a Szentlélek megjelentette, nyilvánvaló volt számára, hogy Simon magában ezeket a gondolatokat gondolja, hogy ha próféta volna ez, a bizalmatlanság, az el nem fogadás, az elutasítás. Ha valaki tudhatta volna, hogy kicsoda Jézus, Simon a saját testében hordozta annak a bizonyságát, mert halálos betegségből gyógyult meg. És micsoda tapintat Jézus részéről, hogy semmi más nem tesz, csak egy kérdést tesz fel Simonnak. Hogy ki szeret jobban. És nem kiteregeti, nem megszégyeníti. És amikor Simon válaszol, akkor is csak annyit mond, hogy nézd meg, ez az asszony, amióta bejöttem, nem szűnt meg a könnyeivel öntözni az én lábamat, hajával törölni az én lábamat. Te nem mostad meg az én lábamat, te nem törölted meg a lábamat, ez az asszony pedig ezt tette. Neki sok bűne bocsáttatott meg, ezért jobban szeret. És milyen jelentősége lehetett Jézus számára Máriának a cselekedete? Milyen felüdülés lehetett Jézusnak azt látni, hogy van valaki, aki nagyra értékeli azt, amit értetett? Van valaki, aki kifejezi a háláját. Van valaki, aki megbecsüli az érte való küzdelmet, és kész áldozatot hozni érte, és kész drága a kenetet vásárolni a félretett, megspórolt pénzéből, azért, hogy őt köszöntse, azért, hogy kifejezze az ő szeretetét. Van egy igevers Ézsaiás könyve 49. fejezetében, amely egy kicsit bepillantást enged Jézus lelkébe. Ézsaiás könyve 49. fejezetében a 3. Ézsaiás könyve 49. fejezet 4. verse. És én mondtam, hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet. Abba enged bepillantást ez a Biblia vers, hogy Jézus küzdött, újra és újra szembesült azzal, hogy van-e értelme. Van-e értelme kitartani, küzdeni, meghozni az áldozatot az emberért? Nem adta meg magát egyetlen percre sem ennek a gondolatnak, de ez jött, és Sátán megpróbálta elcsüggeszteni vele. Bele tudjuk élni magunkat, hogy milyen könnyű volt ezzel csüggeszteni? Sátánnak csak rá kellett mutatni Simonra, rá kellett mutatni a 12-re, és erőteljesen jöhetett a kérdés, hogy van értelme ennek? És ezen a háttéren milyen felüdítő, milyen megerősítő lehetett Jézus számára Máriának a cselekedete. Azzal, hogy ő teljesen másképpen viszonyult. Azzal, hogy ő a szíve szeretetét adta oda, és fejezte ki Jézus iránt. A Jézus élete könyvben van egy elgondolkoztató mondat, a Jákob kutyánál című fejezetben, a 150. oldal ebben a kiadásban. Ezt mondja, üdvözítünk, szomjú hozza a hálát. Gondoljunk bele ebben a mondatba. Üdvözítünk, szomjú hozza a hálát. Éhezi azok rokon szemvét és szeretetét, akiket vére árán váltott meg. Kimondhatatlanul vágyik arra, hogy hozzájöjjenek és életet vegyenek. Ahogyan az anya figyeli a hála mosolyát kisgyermeke arcán, ami az értelem derengését is jelzi, úgy keresi Krisztus a hálás szeretet jeleit, amelyek kifejezik, hogy lelki élet kezdődött a szívben. Azt olvassuk később a Jézus élete könyvben, hogy akkor, amikor Jézus a Getsemáné kertben küzdött, amikor a Getsemáné kertben küzdött azzal a félelmetesen nehéz döntéssel, hogy ő önként odaadja az életét mi érettünk. Mert ez a kérdés összekötődött azzal, hogyha odaadja az életét értünk, akkor így olvassuk ebben a fejezetben, hogy Sátán azt sugallta az Úrnak, hogyha vállalja a kezességet a bűnös világért, akkor örökre elszakad Istentől, azonosul Sátán királyságával, és soha többé nem lehetne közösségben Istennel. Jézus a Getsemáné kerthez közeledve kezdett, bemenve a kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Egy teljes fordulat történt az addigi élet tapasztalatában. Eddig végig folyamatosan azt tapasztalta, hogy de velem van az Isten, de megőriz, megtart az Isten. Nem ismerte a félelmet, nem ismerte a rettegést. Mert mindenkor azokat cselekezte, amelyek kedvesek az Isten előtt. Semmi nem távolított előtt az atyától. De amikor a Getsemáné kertbe belépett, és közeledett ahhoz, hogy magára vegye a mi bűneinket, és azzal, hogy magára veszi a mi bűneinket, azzal magára vegye az Isten bűnnel szembeni ítéletét, haragját, akkor azt olvassuk, hogy Jézus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az atyával való egysége. Félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben ráváró nagy küzdelmet. Krisztus ezt élte át. Azt élte át, hogy világosan látta és érezte, hogy az emberi természetében nem biztos, hogy meg fog állni. A pusztában lejátszódott megkísértésben az emberi nemzetség sorsa forgott kockán. Akkor Krisztus volt a győztes. Most a kísértő egy végső, félelmetes küzdelemre vonult fel. Erre készült Krisztus szolgálatának 3 éve alatt. Nem tudom, testvéreim, belegondoltunk ennek a mondatnak a súlyába. A pusztában 40 napi éhezés, szomjúhozás után tört rá elemi erővel a kísértés, és tett meg mindent a kísértő, hogy csapdába csalja és elejtse őt. És Krisztus akkor győzött. És Sátán 3 éven keresztül céltudatosan készült arra, hogy a Getsemáni kertben megakadályozza azt, hogy Krisztus odaadja, odaszánja az életét értünk. Milyen az, amire Sátán 3 éven keresztül készül? Milyen annak a kísértésnek az ereje? Milyen annak a nyomasztása? Minden ennek a harcnak a kimenetelétől függött. Ebben a harcban minden, de minden kockán forgott. Ha Sátán ebben a küzdelemben kudarcot szenved, akkor elveszíti minden reményét az uralom megszerzésére. A világországai végül Krisztus tulajdonává lesznek, őt magát legyőzik és kivetik. Ha azonban le tudná győzni Krisztust, akkor az egész föld Sátán birodalmává lenne, és az emberi nemzetség örökre hatalmába kerülne. Krisztus, mikor maga előtt látta az összeütközés összes lehetséges következményét, akkor lelke megtelt rettegéssel. Mert tudta, hogy esetleges veresége az Istentől való elválasztását jelenteni számára, és attól félt, hogy nem fog tudni megállni az emberi természetében. Megtelt rettegéssel, mert az Istentől való elválasztásnak a lelki gyötrelme lebegett előtte. Sátán azt sugallta, hogy ha vállalja a kezességet, akkor örökre elszakad Istentől. Sátán rájátszott erre a félelemre. Erősen sugallta, hazudott. Hazudott, amikor azt mondta, hogy ha te vállalod az emberért, akkor azonosulsz az én királyságommal. De ezt préselte, ezzel nyomta Krisztus lelkét. Ha ezt vállalod, akkor az atyától elszakadsz, akkor vele szembe kerülsz. És azonosulsz velem, és elfogadod az én uralmamat. És figyeljük meg, hogy mi volt a következő, amivel gyötörte Jézust ebben a helyzetben. Mit nyerhetett meg Krisztus ezzel az áldozattal? Mennyire reménytelennek látszott az, hogy az ember kigyógyul a hálátlanságából. Sátán a legnehezebb útszakaszon ezzel kísértette a megváltót. Azok az emberek, akik azzal az igénnyel léptek fel, hogy több joguk van az áldásokra, mert felette állnak embertársaiknak, elvetettek téged. Arra törekszenek, hogy megsemmisítsenek téged, az alapját, a középpontját, a pecsétjét, azoknak az ígéreteknek, amelyeket, mint különleges, kiválasztott embereknek nekik tettél. Értjük az összefüggést? Ott volt egy iszonyú vívódás Jézus lelkében, hogy elszakadni az atyától, amit ő addig soha nem élt át. Mindig vele volt, minden pillanatban ott volt, békessége volt, a legnagyobb viharban nyugodtan tudott aludni a tengeren. Mert hitben, az atyával közösségben volt. És most nem virtuálisan éli át azt, hogy elszakadni az Istentől, hanem valóságosan. Az Atya őt bűnné tette, a mi bűneinket magára vette. És Sátán ráerősítette erre, hogy ha vállalod, akkor örökre elszakadsz az Atyától. Akkor elfogadod az én királyságomat. És utána jött a következő nyomás. Nézd meg a tanítványokat. Megéri vállalni? Megéri. Hát nézd meg, az a nép, amelyért jöttél, elutasított téged. Büszkék a kiváltságaikra, de nem közelednek hozzád, nem fogadnak el téged. Tanítványaidnak egyike, aki hallgatta oktatásaidat, utasításaidat, és egyike volt munkatársaid legkiválóbbjainak, elárult téged. Azért itt is hadáljak meg egy pillanatra. A Júdással kapcsolatban mi hasonlóan vagyunk, mint a farizeusokkal. Csak azt ne. Júdás egy elborzasztó kifejezés, gondolat számunkra, Júdásnak a története. De mit mond itt Júdásról? Ki volt Júdás a tanítványi csapatban? Munkatársaid közül a legkiválóbbjainak egyike. Hatalmas nagy tehetség. És Sátán ezzel nyomta Jézus lelkét, hogy az, aki a legügyesebb, az elárul téged. Legbuzgóbb követőd megtagad, Péter. Tanítványaid elhagynak. Krisztus egész lénye visszaborzat mindennek, még a gondolatától is. Éles törként szúrt szívébe az a gondolat, hogy éppen azok, akiknek a megmentéséért minden áldozatot vállalt, éppen azok, akiket olyan nagyon szeretett, közreműködnek a sátán által tervezett és kirobbantott összeesküvésben. És könnyű volt sátánnak ezzel kísérteni a Jézust? Néhány nappal korábban volt a Simon házában való vacsora. Néhány nappal korábban élt át azt, hogy hogyan indítja el Júdás az zugolódást, hogy a tanítványok milyen könnyen átveszik. Milyen természetes, hogy átveszik Júdásnak az zugolódását. Nem tudom, gondolkodtunk ezen, mennyire vagyunk hangolhatóak. Mennyire könnyű bennünket belevonni valami negatív viszonyulásba. És sátán ott állt, és nyomta Jézus lelkét ezzel. Nézd meg, megéri? És a messiási profécia azt mondja, hogy Krisztus lelkében is ott volt, a kísértő be tudta juttatni, ott volt a kérdés, hogy ki mondja, hogy hiába fáradoztam, haszontalan költöttem el erőmet. De nem adta át magát neki, nem esett el benne. Mert rögtön azt mondta, de az Úrnál van az én ítéletem. És kedves testvéreim, Krisztus győzelmet aratott ezek fölött, a kísértések fölött. És ebben a győzelemben fontos szerepe volt annak, hogy Krisztus hitben azokra tekintett, akik üdvözülnek végül. Akik megbecsülik az ő áldozatát, és eljutnak oda, hogy kigyógyulnak a hálátlanságból. Milyen egyszerű megfogalmazás ez a bűnfeletti győzelemnek. Kigyógyulni a hálátlanságból. Jézus előre tekintett a megváltottakra, elvonult előtte annak a lehetősége, hogy mi lesz velük, mi lesz velünk nélküle, az ő áldozata nélkül. És szeretetből úgy döntött, hogy meghozza az áldozatot. Ez megtörtént, ez tény. A mi hálátlanságunk ezt már nem veszélyezteti. De Jézus ma is vágyik a hálánkra. Ahogyan fogalmazott a Jézus élete könyv, éhezi azoknak a háláját, akikért eljött, akikért áldozatot hozott. Számára nem közömbös, hogy mi melyik szerepben vagyunk a vacsorán résztvevők közül. Neki nem mindegy, hogy Simon farizeusként vagyunk-e jelen, akit ugyan meggyógyított halálos betegségből, de a lelkében nagyon hamar helyet adott annak, hogyha próféta volna. Nagyon hamar helyet adott a megbotránkozásnak. Nem mindegy, hogy azok között, a tanítványok között vagyunk-e, akiket könnyű behangolni Jézussal szemben, és akik azt mondták, hogy micsoda pazarlás ez, micsoda tékozlás ez. És akik nem azt mondták, hogy megérdemli a Mester. És kár, hogy nem nekem jutott eszembe. Vagy azok között vagyunk, akik megrendülnek azon, amit értünk, Jézus tett, és azon gondolkozik, hogy hogyan fejezhetném ki a hálámat, hogyan fejezhetném ki a szeretetemet. Mert ma is újra és újra megismétlődik ez. Ma is újra és újra, ahogyan döntünk a hála vagy a zúgolódás mellett, ahogyan döntünk a megbotránkozás vagy a hála mellett, akkor tulajdonképpen ugyanezt ezt a történetet ismételjük meg. És Jézus ugyanazt a fájdalmat éli át, akkor, amikor azt látja, hogy mi bizalmatlanok vagyunk, akkor, amikor azt látja, hogy távol tartjuk magunkat tőle, akkor, amikor azt látja, hogy zúgolódunk, megbotránkoztunk, és azt az örömöt éli át, amikor a hálánkat látja. Emlékszem, 10 évvel ezelőtt hallottam egy prédikációt, ezt nem írja le, tudtam ma így a Jézus élete könyv, csak annyit ír, hogy ez a szeretet elkísérte Jézust a Getsemáné kertjébe. Az, amit Mária tett, az ő cselekedetének az emléke, elkísérte Jézust a Getsemáné kertjébe, és elkísérte a keresztre. És nagyon megragadott akkor a prédikációban egy gondolat, ami egy természetes jelenséghez fűződik. Mindannyian tapasztaltuk azt, hogy amikor valamilyen erős illatú kenőccsel bekenjük egy testrészünket, akkor egy ideig erősen érződik az illata. Aztán egy idő után már nem érződik erősen az illata, de ha valami intenzív munkát végzünk, hogyha izzadunk, akkor ez az illat ez újra megelevenedik, újra erősebben érződik. És azt mondta, fogalmazta meg ez a prédikátor, hogy Mária kenete ott volt Jézuson, és amikor a Getsemáné kertjében vért verítékezve izzadt a lelki küzdelemtől, akkor ez a kenet, ez újra életre kelt, hogy így mondjam, megérezte annak az illatát, és segített neki abban, hogy meghozza a döntést. Mert ott volt a lelkében Mária hálája és szeretete, és ez segített neki a döntés meghozatalában. Mondom, eldőlt ez a kérdés. Jézus meghozta az áldozatot, de nem kisebb vágyakozással, és nem kisebb lelki küzdelemmel tekint ránk, és keresi a hálánkat. És nézi azt, hogy van-e köztünk olyan, aki megbecsüli azt, amit értetett. Aki eljut oda, hogy a könnyeivel mossa meg, a hajával törli meg, és aki drága kenetet vásárol, hogy kifejezze a háláját. Jézus éhezi azok háláját, akiket megváltani jött. Ő figyeli azt, hogy meg tudta-e gyógyítani a lelkünket, ki tudott-e szabadítani bennünket az önzésből, a lázadásból. El tudott-e vezetni oda, hogy egész lényünkkel azt mondjuk, méltó vagy, Urunk, hogy uralkodjál, mert az életedet adtad értem. Én is neked adom, mert méltó vagy rá. Kedves testvéreim, az úrvacsora ezt fejezi ki, erre hív bennünket. Az Isten arra hív bennünket, hogy álljunk meg és szemléljük azt a végtelen szeretetet, ami Krisztus áldozatában megnyilvánul, és jussunk el oda, hogy teljes szívből hálát adunk neki, és jussunk el oda, hogy teljes bizalomra hangol bennünket az, amit értünk tett Krisztus. Én szívemből kívánom, hogy a lelkünkben menjen ez végbe. Szívemből kívánom, hogy ne farizeusokként, ne is tanítványokként egyszerűen üljünk itt, hanem Máriához hasonlóan üljünk ki, akiknek a szíve vágya, teljessége az, hogy kifejezze a háláját Krisztus iránt. Amen.